Programsorozattal emlékszik a 490 éve született és 450 évvel ezelőtt, 1572. decemberében elhunyt Milius Juhász Péterre a tiszántúli református egyházkerület. A kálvini reformáció meghonosításában, elterjesztésében, Debrecen és a térség egyház történeti kulturális szerepének kirajzolásában meghatározó szerepe volt a Tiszántúl első református püspökének. Mindössze 40 évet élt, de munkássága olyan gazdag, hogy bőven van mit felmutatni belőle az utókornak. Ez szolgál a Milius emléknapok eseményei, amelyek közt a szűkebb tudományos körnek és nagy közönségnek szóló rendezvények is helyet kapnak. A részletekről Fazekas Gergely Tamás, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzője, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalmi Intézetének igazgatója számolt be, a riporter Olá Ilona.
Milius Juhász Péter neve még azoknak is ismerősen csenket, akik nem merültek el az egyház történetben, viszont érdemes talán tisztáznunk, hogy miért is olyan jelentős az ő személye magyarországi reformátusságban, és azon belül itt a Tiszántúlon, különösen Debrecenben, miért kell őre emlékeznünk?
Ha nagyon leegyszerűsítve akarunk fogalmazni, azt mondhatjuk, hogy Milius tette fel Debrecent és az egész Tiszántúlt, mind a magyar egyháztörténet, mind a nemzetközi egyháztörténet, és mondhatjuk azt, hogy a kultúra térképére. Az évfordulóját ünnepeljük most, sokszoros évfordulóját, 450 évvel ezelőtt hunyt el, 490 éve született, és 460 évvel ezelőtt választották püspöknek, az életének minden fontos évfordulója kettesre végződött, és ő, mint az első püspök, Tiszántúl első református püspöke, nagyon jelentős egyháztörténeti munkássággal bír, ami azt jelenti, hogy rengeteg hitvitát folytatott, rengeteg szöveget írt életében, ugye összesen 40 évet élt, és ebből is hát 15-16-ot töltött komolyabban munkával, ismertétette mind Debrecen, mind a Tiszántúlt a nagyobb régióban, Wittenbergben tanult, és az ő írásai egyrészt latin nyelven, másrészt persze magyar nyelven, szűkebb körben, de mégiscsak nyomtatott formában tudtak terjedni. Az első debreceni nyomdával működött együtt, ugye Huszár Gál alapította nyomdával, működött együtt, és ez azt jelentette, hogy kihasználta a sajtó adta lehetőségeket, ami akkor elég nagy felismerés volt. Igaz, hogy addigra már kb. 100 éve ismert volt a nyomtatás, de a protestánsok Magyarországon elsősorban Milius ismerte föl ennek a tényleges jelentőségét, hogyan lehet a hitterjesztés eszközévé tenni, vagy hát több is, mint eszköz, több is, mint áttetsző médium, és ez azt jelentette, hogy nagyon sokakhoz jutott el, olyanokhoz nyilván, akik már olvasni tudtak, ha latinul, akkor külföldön, ha magyarul, akkor Magyarországon. Mondjuk azt a kálvini tanítások, a kálvini által felismert reformáció eszméje, és Milius nagyon sokféle műfajban is művelte ezt. De hát rengeteg ember pedig nem tudott olvasni a korban, azokhoz pedig szóban szólt. Nagyon dörgőszavú prédikátor volt, tehát mind a szószékről, mind tulajdonképpen a szószéken kívül, tehát az utcán is zajlottak ezek a főtéren, a piac téren, ezt úgy kell elképzelni, hogy a debreceni nagy templom előtti téren, tudjuk, akkor még egy középkori gyönyörű gótikus templom állt a mai nagy templom helyén, amely leégett ugye 1802-ben. Persze Milius életében is voltak tűzvészek, akkor is leégett egy része a Szent András templomnak, ugye ez volt a középkori neve, így is emlegették Milius idejében is, és ez a fajta ismertség, amelyet ő írásban és szóban megszerzett, hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen is ismert legyen. És ezt missziónak tekintette, nem csak azt, hogy az Isten ügyét terjessze, hanem Debrecent valóban kulturális, ő akkor ezt nem mondta volna, egyházi központtá formálja.
Akkoriban még szétválaszthatatlan volt, de még most is szoros a kapu, csak kultúra és az egyház között. De ami talán még egy hangsúlyt megérdemel, hogy ez a Calvin irányvonal, amit ő képviselt, ez döntő volt arra, hogy hogyan alakult a magyar reformátusság, hogy melyik nyomvonalon indultunk el.
Így van, hát Milius megelőzően is voltak már olyan reformátorok, akik valamelyest kapcsolódtak a kálvini tanokhoz, és őt megelőzően pedig nyilván a luteri tanok voltak meghatározóbbak itt a Tiszántúlon és egész Magyarországon, valamint Erdélyben. Nagyon nehéz ezeket olyan élesen elkülöníteni. Azért még Milius idején is, vagy a munkássága kezdetén, ez az 1550-es évek második fele, nem volt olyan éles a határ a felekezetek között. Már az nagyjából kiderült, hogy létrejönnek más felekezetek, mint a katolicizmus. Ez sem volt evidens. Az 1530-as évekig Luther se gondolta volna, hogy ő egy új egyházat.
Ő nem a katolikus egyházat reformálja meg, hanem újat indít.
Aztán mind a pápa, mind a német-római császár másként gondolta ezt, és kiátkozták. Magyarországon is hasonló volt, nagyon lassan jöttek, ez olyan, mint a politikai tanokkal való azonosulás, olyan lassan alakul át, szellemi, eszmei tanokkal való azonosulás, egy-egy emberben, egy-egy közösség életében, ezek lassú folyamatok, a reformáció nem volt robbanásszerű. De addigra Milius idejére már egyértelmű lett, hogy van reformáció, és ez egy másik egyház, de az, hogy azon belül ez egy református egyház, hát éppen Milius Miliusnak lesz köszönhető, már természetesen a Helvét, a Svájc irány, ahogy emlegettük, Calvin tanai már megjelentek Európa szerte, de hogy ez egy új egyház lesz Magyarországon, és ehhez tulajdonképpen maga Milius kellett. 1567-ben éppen a mai Karakter kávézó helyén, aki Debrecent ismeri, tudja, hogy az emlékkertben egy kicsit le kell lépkedni lépcsőkön, és a mai Karakter kávézó a Szent András templom része volt. Valószínűleg azon a helyen gyűltek össze, ez egy fedett tanácskozó terem lehetett, ott gyűltek össze a 60-as években, 1560-as években, és ott mondták ki, hogy mi a Calvini, a Helvét tanokhoz, a svájci reformáció tanaihoz, és nem a Lutherihez fogunk csatlakozni. Úgyhogy ezek a hitviták, azok ott már nem hitviták voltak, hanem egyfajta a nemzetközi kálvinizmushoz való csatlakozás. Még akkor is,
egy állásfoglalás.
Egy állásfoglalás, így is lehet mondani. Igen, még akkor is, ha azért némileg különbözött a magyarországi, akár a méliuszi teológia a Calvinétól, nem voltak ezen belül sem olyan nagyon éles határok.
Nyilván erről nagyon sokat lehetne beszélni, de ami a mi szempontunkból ebből az interjú szempontjából a legfontosabb, hogy bőven van mit megmutatni az utókornak ebből az életműből, hiszen, mint mondtuk, a név ismert, az ő alakja azért nem egy feledésbe merült figura, de kevesen tudják, hogy mennyire sokrétű volt ez a tevékenység, és mekkora volt ténylegesen a szerepe abban, hogy most itt tartunk, ahol tartunk. A megemlékezésnek azon túl, hogy ezt a 40 éves életpályát megmutassák, ez is szerepel, hogy visszahozzák Milius jelentőségét a köztudatban. Hogyan állít ennek méltó emléket a tiszántúli református egyházkerület most?
Igen, furcsa, hogy egy halálnak ünnepeljék az évfordulóját, 450 évvel ezelőtt hunyt el, hogy emlegettem már, Milius Juhász Péter, de mégiscsak pont decemberben történt ez, 1572. decemberében, karácsonykor egyébként, és szeretnénk három programponttal ünnepelni decemberbe, vagy emlékezni Miliusra, mondhatjuk azt, hogy a születésére, mondhatjuk azt, hogy a püspökségének az évfordulójára, az egész egyház és kultúra szervező tevékenységére, és mind a három programpont részint három fajta közönséget szólint meg, részint pedig Milius életéből munkásságában három területet mutat meg. Először december 5-én fogunk egy könyvet bemutatni, amely közvetetten kapcsolódik Miliushoz, hiszen ez egy bibliafordítás, pontosabban a már jól ismert református új fordításnak, a 2014-ben elkészült új fordításnak egy nagyon izgalmas sajátos kiadása, tulajdonképpen szinte regény formájában adta ki a Calvin kiadó a Bibliát, és azt a címet is adta neki, hogy a könyvek, ami persze szó szerinti fordítása a Bibliának, de mégiscsak ez a cím, hogy a könyvek, ezt úgy kell elképzelni, és úgy kell valóban kézbe fogni, mint egy nagy regényt. Négy vaskos kötet, nem biblialapokra írott, nincsenek versszámozások, nem hasábos szedés, hanem faltól falig, gyönyörűen néz ki, a borítója is csodálatos, a debreceni Lente István grafikus művész, eredetileg fizikus, készítette a dizájnját, a Calvin kiadó jelentette meg, és egyszerűen más a befogadása ennek a regénynek, mármint hogy Bibliának, de mégiscsak olyan, mintha regényként olvasnánk.
Másképp tekintjük a szöveget, másképp igen, fogadjuk be így ezáltal. Lehet tudunk egy kicsit vonatkoztatni talán az eredeti
így
formától,
van,
miközben
van
a szöveg meg mégiscsak az eredeti?
Nem úgy van tagolva, mint hogy mi napról napra a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk, hanem fejezetekre van tagolva. A fejezeteket, a címeket részint a bibliai címadás hagyománya alapján, de inkább most a kiadó adta. Ez az egyetlen belenyúlás a tipográfián túl. Érdemes mindenkinek kipróbálnia, ha a négy kötetből csak egyet vásárol meg, akkor is nagy élmény lesz, vagy ha gyűjtöget egy kis pénzt, mert ez többbe is kerül nyilván, de most az a hír, hogy a Calvin kiadó nagyon jól tudja eladni ezeket a könyveket, mert lelkészeknek, fiatal lelkészeknek, idősebbeknek ezt adják ajándékba, bibliájuk úgy is van, de ilyen bibliája senkinek nincs. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a kiadó igazgatójával, Galsi Árpáddal és három másik teológussal, tulajdonképpen, illetve Lente István grafikus művésszel. December 5-én lesz ez az alkalom este 6 órakor a Karakter kávézóban, erre mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklődik ez iránt, az izgalmas biblia kiadás iránt. Hogy kapcsolódik Miliushoz? Milius bibliafordító volt, Debrecenben tulajdonképpen egy bibliafordító projektet vezetett, és számos könyve el is készült, és nyomtatásban megjelent, külön-külön adogatta ki néhány bibliai könyvet összevonva, nem készült el az összes, vagy legalábbis nem tudunk róla, nyomtatásban bizonyosan nem jelent meg, de mind Új Szövetség, illetve az Ószövetségnek számos könyve olvasható. Aztán december 9-én lesz egy nagyobb nyilvánosságnak szóló alkalom a nagy templomnak igaz a kis termében, ahova olyan 80 ember befér. Csőszrumen István, protestáns énekmondó, aki a debreceni származású Kobzos kis Tamásnak a repertoárját fogja énekelni, 16-17. Századi részben adventi énekek, részben a már emlegetett Huszár Gál énekes könyvéből, akivel együtt dolgozva Milius Juhász Péter szövegei is bekerülnek a énekes könyvbe, és így aztán a Csőszrumen István historikus zenész repertoárjába, ő valódi historikus hangszereken, kobzon, régi gitáron és tekerőlanton kíséri ezeket, úgyhogy kíváncsian várjuk ezt az alkalmat is. December 9-én, tehát pénteken 5 órakor lesz a nagy templom kis termében, azon a címe, hogy protestáns énekmondók, 16-17. Századi énekek, Kobzos kis Tamás más repertoárjából.
És akkor a harmadik programpont?
A harmadik programpont pedig egy tudományos, de azért népszerűsítőként eltervezett emlékülés, Mélius Juhász Péter emlékülés, így is nevezzük ezt az alkalmat. Ezen Mélius Juhász Péter életművéről lesz egy kerekasztal beszélgetés, illetve bemutattunk egy olyan könyvet, amely most modern kiadásban először jelenik meg, illetve bizonyos részei gyakorlatilag ismeretlenek voltak a tudományos közösség előtt is. Hitviták és könyörgések, ez a kötet címe, a Kollégium nagykönyvtárának a munkatársai gondozták ezt, Olá Róbert szerkesztésében jelenik meg ez a kötet az Alföldi nyomdánál, hogy az Alföldi nyomda ennek az emlegetett Huszárgány nyomdának a közvetlen örököse, úgyhogy így Mélius is áttételesen bekerül ebbe a hagyományba, és az Alföldi nyomda támogatásával, meg a tiszántúli egyházkerület finanszírozásában jelenik meg, és hát mind debreceni, mind budapesti kiváló Mélius kutatók vesznek részt ebben, irodalomtörténészek, egyháztörténészek, Imre Mihály, Helta János, illetve Olá Róbert, Szabadi István. De ehhez kapcsolódik egy kis kiállítás is, Mélius Juhász Péter műveiből és könyveiből, ezt is ott megtekinthetjük a konferenciához kötődően. Előadás fog elhangzani, amelyet én fogok tartani, Mélius fája címmel, sokan nem tudják, de az emlékkert mellett álló líciumfa is a hagyomány szerint eredetileg, a hagyomány szerint Méliushoz kötődik, mintha ő ültette volna, később tevődik rá a hagyományra az, hogy a Bálintpap és az Ambrózius hitvitájából keletkezett ez a fa. Nagyon érdekesek ezek a hagyomány rétegek, ebből mutatok meg valamit, illetve a konferencia utolsó egységében pedig négy olyan kötetet mutatunk be, amelyek közvetlenül vagy közvetetten megint csak Mélius korához kapcsolódnak, azaz van, amelyik a 17. századhoz, nem csak a 16. századhoz, ezek a Debrecen és Magyarország, illetve Európa protestáns kapcsolatait földolgozó kötetek, kollégiumi neolatin bibliai biblikus költészetet földolgozó kötet, utazás, diákok külföldi utazásáról szóló kötet, illetve egy nagyon érdekes numizmatikai, 18. századi numizmatikai kézikönyvnek az újrakiadása. Úgyhogy nagyon sok területet fed le ennek a Mélius emlékkonferenciának a három blokkja, tehát valamelyik szorosabban Méliushoz kapcsolódik az ő életművéhez, valamelyik pedig egyáltalán ahhoz a református kultúrához, amelynek a központja éppen Méliusnak köszönhetően nem csak a 16. században, hanem azóta is Debrecen. Még egyszer tehát, ez pedig december 15-én délután 2-től lesz a Debrecen Református Kollégium kis tanács termében. Erre is várunk minden tudomány iránt érdeklődőt, szeretnénk úgy elmesélni mindezt, hogy olyanok számára is ismert legyen, akik kevésbé járatosak az egyház történetben.
És ebből is kiderül, hogy tényleg igyekeznek minél többeknek megmutatni ezt az életművet. Ugye könyvekről van szó, irodalomról van szó, kiállításról van szó, tudományról, zenéről, szélesebb, szűkebb, szakmai, illetve laikus közönségnek szóló programokról. Gondolom ez tudatos vállalás volt, hogy mind korosztályban, mind érdeklődésben minél többeket megszólítsanak.
Így van, ezért ezt a három programot el is neveztük Mélius Juhász Péter emléknapoknak. Szeretnénk, hogyha minél többen ismernék meg azt a Méliust, akivel az utcán járva találkoznak a debreceniek, hiszen könyvtár van róla elnevezve, hiszen az egyetem előtt a szobra áll, hiszen a sírköve a kollégium múzeumában látható, Méliusról tér van elnevezve, és egyéb intézmények voltak az utóbbi 200 évben és 150 évben elnevezve róla. Része a debreceni emlékezeti kultúrának, szeretnénk egy kicsit megmutatni azt árnyaltságában, hogy mit is jelentett valóban Debrecen múltjában, és mit jelent Debrecen jelenében Mélius emlékezete.
A Mélius emléknapokról Fazakas Gergely Tamást, a tiszántúli református egyház kerület presbiteri főjegyzőjét, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalmi Intézetének igazgatóját hallották.